Köszöntöm kedves hallgatóinkat a Mi Elünk következő adásában. Szokás szerint itt köszönhetem a vonalban állandó szakértő vendégünket, dr. Molnár Imrét.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen. Rendszeres hallgatóink emlékezhetnek, hogy a történet fonalát valahol ott hagytuk abba, hogy Eszterházy János hazakerül Csehszlovákiába, és a halálos ítéletét életfogytiganra módosítják kegyelemből. A mai napon egy kicsit elszakadunk a szokásos tematikából, abból a szempontból, hogy most nem a történeti tényeken megyünk végig, hanem egy kicsit más síkon, lelki értelemben próbáljuk megérteni azt az utat, amit Eszterházy János bejárt.
Tehát 1945 egy vízválasztó Eszterházy János életében, hiszen 1945-től kezdve egy 12 éves börtön szenvedésekkel teli időszak követ egészen a kimúlásig, amely 1957. március 8-án következett be. Eszterházy János szovjet és a náci harapófogóba szorítva 1945-ben egy olyan útkereszteződéshez ért, ahol egyszerűen be kellett látnia, hogy nincs folytatása annak a politikának, annak az útnak, amelyet eddig jár, amelyet eddig követett, hiszen előtte egy betonfal magasodott a kommunizmus megszállásának betonfala, mint említettük, elutasította a szülőföld elhagyásának, még a gondolatát is, amellyel kapcsolatban így írt egy levelében.
Egy pillanatig sem foglalkoztam ezzel a gondolattal, mert elválaszthatatlanul összenőttem azzal a tájjal, amely talajon ringott az én bölcsöm, és amelynek sorsával, boldogulásával egybeforrott lelkemnek, szívemnek legkisebb része is. Egész énem, egyéniségem, minden gondolatom, vágyam és reménységem.
Tehát, ha nincs tovább haladási lehetőség, nincs oldalra való eltérési lehetőség sem, akkor Eszterházy János számára egyetlen egy út maradt ebben az útkereszteződésben, ez pedig fölfelé, az Isten felé vezetett. És ő valahogy valami módon ezt az utat választotta. Erre így emlékszik vissza 49-ben egy levelében, amelyet nővérének Lúzának írt a pozsonyi börtönkórházból.
A háború vége felé, körülbelül amikor a pesti ostrom kezdődött, akkor kezdtem imádkozni azért, hogy a Jóisten engedje meg, hogy szenvedések és nélkülözések árán méltóvá váljak arra, hogy őt megtisztulva követhessem. És mivel ezt kértem, ezért imádkoztam, mikor az oroszok elszállítottak, és aztán később is teljesen nyugodt voltam, és mikor már úgy éreztem, hogy helyzetem nagyon nehéz, egyszerűen azt mondtam magamnak, hogy nem szabad kétségbe esni, hanem örülni kell, mert az Úr Jézus meghallgatta kérésemet.
Ez az a fölfelé vezető irány, amiről említést tettem az előbb, tehát, hogy Isten engedje meg, hogy őt megtisztulva követni tudja, hogy az ő útjára lépjen. Ez az út pedig Krisztus útja, Krisztus keresztútja, pontosabban szólva. És ha innéktől fogva nagyító alatt vizsgáljuk Eszterházy János életét, akkor azt látjuk, hogy számtalan olyan pontot találunk az életében, amely paralel vonásokat mutat Krisztus kereszthordozásának az útjával.
Ez egy nagyon meglepő és talán szokatlan példa is sajnos. Ha a korabeli politikusokat és a közéleti szereplőket vizsgáljuk, akkor jellemzően azt látjuk, hogy akár oldalválasztástól függően, akár egyéni sorsoktól függően, vagy a szovjet börtönökben, esetleg a kivégző osztályok előtt végezték, vagy pedig a nyugati emigrációba kötöttek ki jellemző módon a magyar politikai elit nagy része is.
Eszterházy János azonban ad egy ajánlást még politikusként az ő földvidéki magyar népének, méghozzá ez egyfajta testamentum is lehetne, vagy testamentumként is értelmezhető egy lelki testamentumként, amikor így szólt az íráson, az újságon keresztül az övéihez.
Szívünk, lelkünk nagy kincsét, nemzeti öntudatunkat és Krisztus Urunkba vetett hitünket ne tévesszük szem elől egy pillanatra sem. Ápoljuk, őrizzük ezt, mert ez az egyetlen pozitív érték, amelyet senki el nem vehet, és amelynek varázslatos ereje átsegít a legnehezebb megpróbáltatásokon is.
Hát ő ezt szabadon mondta az övéinek, hogy a legnehezebb megpróbáltatásokon is át tud minket segíteni a Krisztus Urunkban, akit hitünk. És ő most ennek a próbáját magára veszi. Akkor kezdődik az, ami az a próbatétel, amikor letartóztatják őt. A pozsonyi kínzások után 1945. júliusában elszállítják őt a gulágra, illetve még először Moszkvába, és ott a moszkvai börtönben több mint 600 órás kínzás és vallatás után, ugye akkor írja alá a képtelen vádakat, amelyeket a fejére olvasnak, amelyekről a múlt adásban beszéltünk, amikor megfenyegetik őt, hogyha nem írja ezt alá, akkor idehozzák a családját, az édesanyját, a gyermekeit, és mindenkit elsoroltak név szerint. Tisztában volt vele, hogy nagyító alatt vannak szerettei odahaza, és bármikor őket is le tudják fogni, le tudják tartóztatni, hogy ez a Szovjetunióban bevett gyakorlat volt. És így tulajdonképpen magára vállalja a nem létező bűnöket, amelyeket már soha nem követett el, azért, hogy a szenvedéstől megmentse az övéit. Tehát egyfajta szenvedés átvállalást látunk itt az életében, erről is ír a következő módon.
Borzadva gondoltam arra, hogy ti is ilyen helyzetbe kerüljetek. És itt igazán mondom, hogy szinte megbolondultam, ha arra gondoltam, hogy a gyerekek ilyen szenvedésen kellene átmenjenek. És imádkoztam, kérve az Úr Jézus legirgalmasabb szívét, hogy óvjon meg titeket, és ez az aggodalom érettetek és a gyerekekért az apának, a szülőnek az aggodalma volt ártatlan gyermekeiért.
És ugye ekkor veszi magára a büntetést, és megint meg ő így szeretteit a felhurcolástól, a szenvedéstől. Milyen szép krisztusi párhuzam ez is. Krisztus is az ő aggodalmában, szeretetében, értünk való szeretetében vállalja magára a nem létező bűnöket, amelyel vádolták őt, a hazug vádakat. Azért, hogy a kereszt halállal, a megváltással megmentsen bennünket a szenvedéstől, a pusztulástól, a kárhozattól. Esterházy Jánosban ez a szeretteért való aggodalom is, hogy úgymond szenvedés átvállalás nő, növekszik és terjed ki, és egyre nagyobb dimenziókat ölt, de ehhez neki teljes mértékben le kell vetkőznie önmagát, és el kell feledkeznie a saját énjéről. És ennek is van egy szimbolikus történése, amikor 1946-ban a moszkvai elítélése után egy börtönvagonba szállítják őt az észak-szibériai táborok felé, Knyaszpogoszt táborba. Ugye ott van a híres Vorkuta, Vologda, amely a legkegyetlenebb szovjet koncentrációs táborok egyike. És útközben a fogolytársai észreveszik, hogy egy Esterházy János monogram van a fehér neműjébe hímezve, melynek része a korona is, ugye a grófi címernek a része a királyi korona. Köztörvényes bűnözők, akik ezt észreveszik, úgy gondolják, hogy egy király sarjjal utaznak együtt, és letépik minden ruháját, elrabolják mindenét. Így anyaszült mesztelenül egy ócska katonakabátban érkezik meg a gulag táborba, és még neve sincs, csak egy száma. Tehát mindenétől megfosztva, egyedül a hitétől nem tudják megfosztani, és innét ez a nullpont, az abszolút nullpont szimbolikusan és valóságosan is a régi, korábbi Esterházy gróf eltűnik. És helyébe lép egy új ember, az, aki elfogadja Isten kezéből a szenvedéseket, sőt, elébe megy ezeknek a szenvedéseknek. Ő maga vállalja ezeket a szenvedéseket. A szenvedéseket eszközként tekinti, eszközként használja a magyarság, a fölvidéki magyarság további szolgálatára. Erről egy levélkében értesülünk, amelyet 47 őszén juttat haza Lengyelországon keresztül, lengyel nyelven írva szeretteinek, amelyben tudott kis cédula, amelyben tudósítja őket, hogy 10-et kapott, vagyis 10 évre ítélték, és segítséget kér, odaírja a nevét egy lengyel rokonának, aki nyugaton él, abban a reményben, hogy esetleg valami nyugati intervenció talán tudna segíteni rajta és társain. Azonban a lényeges közlendő ezután következik, amely így szól.
Hitemet nem veszítem. Az Úristen és minden szentjeink segítenek itt. Imádkozom értetek, mindenkiért. Áldalak és ölellek mindannyiótokat.
Aláírás Bibi, vagyis Mr. Rázi János gyermekkori beceneve, amit csak a családban ismertek, tehát ez egy ilyen fedő névként volt itt aláírva. Mit is jelentenek ezek a sorok? Tehát, mintha ő akarná vigasztalni az otthoniakat, biztosítja őket, hogy a sors, amelyet vállalt, az Úristen támogatásával, segítségével, pecsétjével elviselhető a számára, el tudja viselni, hiszen a hitét nem veszíti el, és mindenkiért imádkozik, áld és ölel mindenkit. Hát ez nagyon, nagyon fontos tudósítás, és ezt támasztják alá azok a tudósítások is, amelyek arról szólnak, hogy miként viselte el Eszterházy János a kegyetlen szibériai kulágoknak a világát. Nem csak szeretteit vigasztalta, hanem az őt körülvévő rabokat is. A vele együtt elhurcolt egyik pozsonyi magyar Csáki Mihály a következőképpen emlékezett erről.
Siralmasnál siralmasabb viszonyok uralkodtak ott. A Közép-Európából idekerült foglyok, ki gyorsabban, ki lassabban, minden reményüket vesztve, fokozatosan vetkőztek ki emberi mi voltukból, törtek le testileg, lelkileg. Nem úgy Eszterházy. Ahogy süllyedtek a többiek, úgy emelkedett ő, úgy nőtt napról napra, és lett közéleti férfiból, a szó legnemesebb értelmében, emberré. Ugyanolyan sanyarú sorsban volt, mint a többi, mégis talált módot, hogy rajtuk segítsen, megossza elégtelen ebédjét, tanáccsal lássa el őket, és példát mutasson.
Ez az a mozzanat, ugye, tehát amiben az Isten segítségére kell Eszterházy Jánosnak, hogy bár ugyanúgy szenved, mint a többiek, mégis kiemelkedik, emelkedve közülük a hit erejével képes segíteni, ahogy írja Csáki Mihály, levetve az emberi gyarlóságokat, csak a magasabb, szentebb célok érdeklik őt.
Ez annál is inkább kiemelkedő, mert ismerve a gulág irodalmát, sajnos magyar nyelven is sok beszámoló olvasható a gulágokról, ott az emberi létnek a nagyon-nagyon nagy mélységeit tapasztalták meg az emberek, és különböző reakciókat adtak, mint itt is elhangzott sokszor a reménytelenség vagy az apátia volt az uralkodó. Ugye az emberi lét szélén táncoltak ezek az emberek iszonyat kemény körülmények között, és még inkább felemelő ebben a kontextusban az, hogy valóban Eszterházy János meg tudta ezt élni, és a többieket is értetni tudta általa, és reményt tudott adni számukra. Ez gyakorlatilag már önmagában egy csoda.
Ugye ez a hitnek a csodája, és Eszterházy János saját testével, saját életével, szenvedésével igazolja azt, hogy a Krisztus Urunkba vetett hit át tud segíteni a legnagyobb, a legmélyebb megpróbáltatásokon is, és ezt visszaigazolják fogoly társai. Egyrészt még egy mondatot hadd idézek Csáki Mihálytól, aki pont ezekre a körülményekre célozza, amikről az előbb kérdésében szót ejtett itt. Azt írja, hogy Eszterházynak a kimulás küszöbére jutva is maradt ereje arra, hogy sorstársaiért imádkozzon, vigasztalja, bátorítsa őket. Mély keresztény hitét, megrendíthetetlen magyar meggyőződését és határtalan bizalmát az igazság győzelmében fogolytársai vigasztalására és felemelésére ordította. Pedig, ahogy egy másik fogolytársa, Hetényi Jóska bácsi írja, csupasz deszkapricsen feküdt tetvesen, ahol patkányok szaladgáltak rajta magas lázban, éhségben, orvosság nélkül, szinte beszélni sem tudott már a fájdalomtól és a gyöngességtől, annyira le volt gyöngülve. És mégis sugárzott belőle a lelki erő, panaszkodni senki sem hallotta őt. És Jóska bácsi elmondja, hogy mint egy jó apa, őt, aki félárva gyermekként, szinte gyermekként, hiszen 16 évesen vitték el őt a szovjet katonák az utcán elfogva, Eszterházy János biztatja őt, hogy túl fogja élni az egészet, és nem szabad elveszíteni a reményt, és Jóska bácsi tanúságot is tett, hogy neki köszönheti azt, hogy túlélte azt az egész jéghideg poklot, amelybe belekerült ő. Jánosról még ő maga is leírja, Eszterházy János is leírja, hogy a fogolytársai, különösen a köztörvényes bűnözők még számtalan plusz szenvedést okoztak neki, ha észrevették, hogy ő imádkozik, már pedig szinte folyamatosan imádkozott, akkor káromkodtak, átkozódtak, trágárságokat beszéltek, kigúnyolták őt, csúfolták azért, amiért imádkozott. Szóval itt megint csak ugye egy krisztusi párhuzam, ahogy a katonák bíbor köntöst dobnak a vállára Krisztusnak, Terázi Jánosnak is egy úcska pufajkát, egy orosz katonai pufajkát adtak, hogy ne legyen mégse teljesen mezítelen. És ugye csúfolják, azok, akik nem csúfolják, azok azt mondják róla, hogy bátyuska, vagyis pap, és azért imádkozik annyit. Nem tudják megérteni, hogy hogyan lehet ennyit imádkozni. Most ennek az imádságnak látható gyümölcsei is vannak, hogy maga is a halál várja, mellette haldoklik egy lehető nemzetiségű fiatalember, akiért Eszterházi János elkezd egy 9. imádságot azért az emberért, akiről már mindenki lemondott, s akit várják, hogy dobhassák őt ki a hullahegyek tetejére, amelyek a táborokat körülvették, hisz naponta százával, ezrével pusztultak el ott a legyengült és munkaképtelen rabok, és mivel munkaképtelenné váltak, már senkinek nem volt érdeke ott a tábor föntartók közül, hogy egy beteggel törődjenek, táplálják, és azért tényleg szinte nem kaptak enni, hogy minél hamarabb elpusztuljanak, ha ez nem következett, de akkor segítettek. Ezen imádkozik ezért a flet fiúért, és a 9. napon az én 9. befejeztével a fiú, mint a naimi fiú, fölül az ágyán és enni kér. Megtudtuk a nevét is ennek a flet fiúnak, Janulatisnak nevezték őt. Eszterházi János nem csak hogy visszaimádkozta őt a halálból, hanem a lánya Alíza Nemzetközi Vöröskereszten keresztül megkerestette a családot, és a családtól egy levelet is kapott, amelyben ennek a férfi embernek a lánya leírta, hogy az apja kiszabadult a táborból, hazatért Lettországba, megnősült gyermeke, úgy születtek, aztán időskorára meghalt. A tábort így módon egészségben vészelt át, és boldogan hazajutott, és mindez a Jóisten kegyelmének volt köszönhető, amely Eszterházi János imádságán keresztül érte ezt. A gulágokban Metényi József mellett, aki gyönyörű tanúságot tett arról, hogy Eszterházi János micsoda nagy emberséggel fordult raktársai felé, akiket intett, hogy ne kövessenek el bűnt, ne ássák még mélyebbre a sorsukat, nem csak a fizikai, hanem a lelki halál irányába is. És hogy mennyire hallgattak rá ezek a fiatal foglyok, akik ott szenvedtek, és eladva a kenyerüket, nőket próbáltak maguknak szerezni, és így tovább. És ezzel kapcsolatban Eszterházi János, amikor elhagyja a gulagot, hiszen ugye tudjuk, hogy 48-ban Csehszlovákia kikéri őt Szovjetuniótól, hogy végrehajtsák rajta a halálos ítéletet. Sok hazatérve így emlékszik rájuk, hogy igaz barátságban és szeretetben éltünk ott együtt. Én voltam a legidősebb, mindenki János bácsinak szólított. Nagyon megszerettem őket, és igen nehéz volt a szívem, amikor ők ott kellett, hogy maradjanak. Még ehhez a gulág fogsághoz érdemes annyit elmondanunk, hogy Eszterházi János leírja levelében, Lujzának és levelében azt is, hogy miként és hogyan imádkozott. Elsősorban nem a hazatérésért imádkozott, bár a hazatérés az fontos volt a számára, de nem azért, hogy mint gróf visszakapja a vagyonát, vagy mint politikus visszakapja a hatalmát és a befolyását, a becsületét mondjuk így, nem azért, hogy mint rab visszakapja a szabadságát, hanem egész döbbenetes módon azért, hogy újra szent áldozáshoz és szent jónáshoz járulhasson, és hogy újra szent misén vehessen részt. És hogyha ez nem sikerül, akkor az élete végén meg tudja bánni bűneit, le tudja rakni a bűneit, és megtisztult lélekkel léphessen az örök életbe. Az oltári szentségben való Jézussal való egyesülés az, amely számára a perspektívát jelenti, az utat jelenti, és ez is valóban azt igazolja, hogy az emberi vágyaktól megtisztult teljes mértékben sikerült azokat levetkeznie. Hazatérése után találkozik Máriával, húgával, egy pozsonyi börtönkórházba, ahová elhelyezték őt a súlyos tüdőbaja miatt. És Mária így ír róla testvérének Franciaországba.
Ez az ember, aki visszajött, már nem az, akit elvittek. Ez egy teljesen más ember. Egekig érő különbséggel az előzőhöz képest. Nemesebb, fegyelmezettebb, a szenvedés által megpróbált, melyből Isten segítségével győztesként került ki. Teljes egészében Istenre koncentrált lélekkel. 100%-ban férfi, 100%-ban katolikus. Hogyan ismerhettem volna fel, hisz a sok áttélt szenvedés és küzdelem testi valóját teljesen tönkretette. Megkérdeztem, nem érez-e gyűlöletet vagy bosszú vágyat azok iránt, akik ilyen szörnyű szenvedések tömegét zúdították rá. No, hallod? Miért? Minden úgy van jól, ahogy a jó Isten akarja. Ha ő jónak tartotta ezt, akkor ez nekem is jó. Ki vagyok én, hogy a jó Isten akaratát ellenezzem? Ebben a pillanatban kedvem lett volna a kezét megcsókolni. Pedig milyen nagyon emlékezett azelőtt minden megbántásra.
Ebből a gyönyörű vallomásból csak egy mondatot emelnék ki. Azt írja Mária, hogy ez az ember, aki visszajött, teljesen más, égigérő különbséggel az előzőhöz képest. A korábbiakban is elmondtuk Eszterházy Jánosnak a tevékenységével kapcsolatban, hogy mennyire közkedvelt ember volt, mennyire a szeretet vezette lépteit, útjait. Úgy is nevezte őt egy író, hogy a szeretet politikusa Eszterházy János. És hát ez a egykori Eszterházyhoz képest azt írja Mária, hogy egy égigérő különbség ember jött vissza ez a régi emberhez képest. Ez annyira megdöbbentő, hogyha belegondolunk, hogy az a perspektíva, amely a lelki fejlődés útján mutatkozik előttünk, micsoda hatalmas távlatokkal rendelkezik. És Eszterházy János ezeknek a távlatoknak az útjára lépett a szenvedések tüzében megtisztulva, ahogy olvashattuk.
Sajnos számos beszámoló van arról is, hogy emberek a legritkább esetben kerültek így haza a gulágról. Általában emberi roncsok, és nem csak fizikailag, hanem sokszor mentálisan is, akik visszajöttek. Számos ilyen beszámolót ismerünk sajnos. Ez is egy hatalmas dolog, hogy János gyakorlatilag tényleg megerősödve és ígre néző emberként tért vissza.
Igen, ez teljes mértékben így van, és hozzá kell még tenni azt, hogy Szovjetunióban Eszterházy János nem tudott a halálos ítéletéről, amelyre haza sújtotta őt ugye 47-ben szlovák nemzeti bíróság ítélete által. És csak amikor hazajön, akkor tudja meg a hírt, és igazából valójában azt hiszi, hogy meghallgatást nyertek az imái, és azért jön haza. Amikor megérkezik a pozsonyi börtönben, és először fogadhat látogatókat ott a börtönben, ez Mariskának a férje, Franciszek Michelski látogatja meg, és őtőle tudja meg a halálos ítéletet, illetve hát talán már közölték vele a börtönőrök is. És akkor kér egy imakönyvet a hozzátartozóitól, és az imakönyvben, amelyik Rohászka Otokára Szent Keresztút című kis imafüzet formájában került be hozzá a börtönbe, azt írja, hogy ma megtudtam, hogy halálra ítéltek, furcsa érzés, de egyáltalán nem izgat. Ugye az a magasság, amelyben az ő lelke volt, a magasságot egy halálos ítélet már nem tudja felizgatni. Csak gondoljunk ebbe bele a magunk életében, hogy reagálnánk mi egy hasonló helyzetre. És ez is mutatja azt, hogy az érzés talán furcsa, de Eszterházy János már messze túl van azon, hogy egy ilyen közlés, hogy őt ki fogják végezni 48 órán belül, eltántorítsa őt az Isten útjáról. És ezért is érdekes, hogy a második imakönyv, amit kap, vagy amit kér, hogy misszálé, tehát a régi laikusoknak való misekönyv, amelyben a Szent Mise szövegei voltak benne azok számára, akik nem vehetnek részt olyan módon a szentmisén, hogy tudják imádkozni a szentmise imádságokat a templomtól távol is. És a második könyv, amiről tudunk, az pedig Kempis Tamás Krisztus követése című könyv, amelyet lengyelül kap édesanyjától, amely ott van mellette. Továbbra is, idehaza is, ezen a Krisztus követő úton járva kezdi el a börtön kálváriájának csehszlovákiai állomásait. Érdekes dolog még az, hogy ez a nem volt más írásra alkalmatos eszköz nála, csak egy tintaceruza, ezért a, és más papír sem volt nála. A Prohászka Otokár féle ima és keresztút könyvbe jegyzi a saját keresztútjának állomásait, hol, mikor tartóztatták le, hova hurcolták, honnét, hova vitték. Ezek az állomások szinte egybe folynak Krisztus keresztútjának az állomásaival. Itt a börtön kórházban, az kórházba azért kerül, mert, ahogy említettük, a halálos ítélet kimondásakor nem volt lehetősége arra, hogy kegyelmi kérvényt adjon be a köztársasági elnöknek. Kovács főügyész, akit Wagnernek hívtak, ő felfüggeszti a halálos ítélet végrehajtását, és megengedi, hogy egy Terházi János kérvényt adjon be. Prágában a Kermán Gottwald köztársasági elnöknek, hiszen ő már akkor Benes meghalt, a kommunisták átvették a hatalmat. És ők azok, akik tulajdonképpen felülvizsgálják az ügyet, egy Terházi ügyét foglalkozik vele a Pozsonyi Járási Bíróság, amely olyan javaslatot ad, hogy figyelembe kell venni a gulágon eltöltött börtön éveit, és igazából szabadlábra kell engedni, vagy pedig mérsékelni a börtönbüntetését. 10 évet javasolnak a Pozsonyi Járási Bíróság, úgyhogy ebbe beszámítandó már a 4 év gulág és a 45-től kezdve tartó letartóztatás és bebörtönzés, és a többit azt ilyen feltételes módon, de szabadlábon töltheti le Eszterházi János. Ezt a javaslatát a Pozsonyi Járásbíróságnak elküldik a Nyitrai Járási Bírósághoz is, úgymond felül lélegzésre vagy jóváhagyásra, ugyanis Eszterházi János nyitrai születésű, illetőségű. A Nyitrai Bíróság azonban elutasítja a könnyebbítést, és továbbra is a halálos ítéletet, vagy az életfogytiglani börtönbüntetést tartja mérvadónak Eszterházi János esetében. Tehát újra tárgyalják az ügyét, lényegében azt lehet mondani, és itt a kommunista hatóságok is kimondják bűnösségét, és ennek köszönhetően nem kivégzés, de egy lassú kínhalál lett a sorsa Eszterházi Jánosnak.
Nem először mondatja azt velem a józanész, hogy ezt a káváriát, a remény és reménytelenségnek a hullámzását egy normális ember épésszel nehezen bírta volna ki, pláne ilyen időintervallumban. Mint látjuk, ez Jánosnál nem egészen így történt.
Igen, sőt, még meg is fejeli a történetek ezt a történést, az az esemény, amely a bizonyos börtönkórházba következett be, aminek csak a folyosóján ült egy fegyőr, egyébként elég laza volt a fegyelem, a betegek szabadon közlekedhettek a kórház udvarán, sőt, elő is volt írva, hogy rendszeresen is levegőre menjenek, és ott annak az udvarnak volt egy hátsó kiárata, melyen keresztül Mariska Huga megszervezte a szökést Eszterházi János számára. Egy angol diplomata, lezárt diplomata kocsiban szállította volna ki Eszterházi Jánost Ausztriába, az osztrák határon keresztül, majd onnét tovább Svájcba, ahol egy svájci szanatóriumban gyógyították volna. Ez azért volt esedékes, mert időközben Eszterházi János fia Budapestről, a már kölcsöperedett szintén János nevezetű fiú, eltávozott Magyarországról nyugatra, szökött, és éppen egy hoteliskolát elvégezve azt éppen egy svájci szanatóriumban dolgozott. Azt mondhatnám, hogy a család előkészítette számára a szökésnek a teljes menetrendjét, és akkor Mariska nagy megdöbbenésére János azt mondja, hogy ő nem szökik el, mert nincs mielőtt elszöknie, és megismétli azt, hogy ha én az övéit maradásra biztatta, és velük élt át a jó időket, az egykori jó szép időket, akkor most a rossz időket is velük akarja átélni. Így visszautasítja ezt a lehetőséget, és tulajdonképpen nem a szabadságról mond le, hanem az életben maradásról mond le, hiszen számára a maradás az egyet jelent a pusztulással, vagy felakasztják, akkor még nincs meg az elnöki amnestia, vagy felakasztják őt, vagy belepusztul a gyógyíthatatlan szibériai TBC-be, a tuberkulózisba, hiszen ezt akkor még nem tudják gyógyítani, nincs penicillin, nincs orvosság. Tehát Eszterházy János azt mondhatnám, hogy az élet helyett a halált választotta, de igazából számára ez nem a halált jelenti, hanem az áldozat beteljesedését, és ezt is Mariska írja le egy későbbi levelében, amikor szinte háborogva írja Lujza testvérének, hogy minden kérvényét szabadulása, testvére szabadulása érdekében visszautasították. Azt írja, semmit, abszolút semmit nem lehet tenni ebben a rendszerben, mely úgy tartja, hogy a kegyelem nem könyörület megnyilvánulás, és megadása csak akkor lehetséges, ha a büntetés már betöltötte nevelői feladatát. Eszterházy Jánosnál azonban ez a helyzet nem következett be. Szó szerint ezt írták nekem válaszul számos kérvényemre. És akkor írja Mariska, hogy a Jóisten tudja, mit cselekszik, de elgondolni is szörnyű, hogy ő milyen borzasztóan szenved ilyen körülmények közepette, de, mint mondja, írja Mariska, most el kell nyomnunk magunkban a lázadás szellemét, hogy az ő áldozatának beteljesedését meg ne zavarjuk ezáltal is. Tehát tisztában vannak a testvérek, a család is, hogy ez a szenvedés több, mint pusztán egy büntetés, egy igazságtalan büntetésnek az elszenvedése. Itt egy áldozatnak a beteljesedéséről van szó, Eszterházy János élet áldozatának a beteljesüléséről, amely életáldozat nem pusztán egy fölajánlás, egy életfölajánlásban gyökeredzik, hanem abban, hogy ő, ahogy ugyancsak ezt a levelében írja, vezeklésként fogja fel, vezeklésként éli át szenvedéseit, és így ajánlja fel. Vezeklésként saját bűneiért, népének bűneiért, a világért. Ezt abból is tudjuk, mert hogy egy alkalommal, amikor Mariska azt kérdi tőle, hogy nem érez-e bosszúvágyat vagy gyűlöletet azok iránt, akik ilyen szenvedések, ilyen súlyos tömegét zúdították rá, akkor János így válaszol, ne hallod miért, minden úgy van jól, ahogy a Jóisten akarja. Ha ő jónak tartotta ezt, akkor ez nekem is jó. Ki vagyok én, hogy a Jóisten akaratát ellenezzem. Ezt követően Mária azt mondja, hogy nem gyűlöli, vagy nem haragszik azokra, akik így ilyen pusztítást, vagy szenvedést tömeget gyűjtöttek rá, hanem szánakozik rajtuk azért, hogy a Jóistent bántják meg ezzel, nem is őt, hanem a Jóistennek okoznak bánatot, szenvedést, és így értük is tulajdonképpen vezekelve, értük is imádkozik az ellenségeiért, az ő lelki üdvüket is akarva, értük is felajánlja szenvedéseit, méghozzá a hét mindennapján valakiért imádkozik, az ellenségeiért vasárnap imádkozik, és értük ajánlja fel szenvedéseit.
Mint korábban szóba került, a Szovjetunióban Eszterházy Jánosnak nem volt lehetősége magához venni az eukarisztiát. Ha jók az információim, akkor ebben legalább valami enyhülést hozott a csehszlovák fogság, bár ez is egy erős kifejezés, de jól tudom, itt rendszeresen tudott a szentáldozáshoz járulni, mármint csehszlovák fogoly.
Igen, visszatérve, ugye 49-ben egy ideig még az a korábbi szokás, hogy a börtönökben vasárnaponként beengedték a papot, és létezett szentmise, és a szentmisére ezt tudtak járulni a rabok. Így Eszterházy János is azt írja, hogy ezért imádkoztam, ezt kértem, és ez most megvan, és ez végtelen boldogságot okoz nekem, másra már nincs is szükségem. Igen, ám csak ugye a 49-es katolikus akció után, amikor tömegével zártak börtönbe papokat és hívőket, és megkezdődik az egyház üldözése, a szerzetes rendek felszámolása, akkor a börtönökben sem lehetett már nyilvánosan szentmiséket bemutatni, ahogy ez korábban szokás volt, és a Ennek az eredménye az lett, hogy titokban mutatta be szentmisét az oda bezárt papok. Eszterházy többször is áthelyezik börtönről börtönre, hiszen mindenhol károsan befolyásolta a raptársait, időzelbe véve itt is mindenkit vigasztalt, bátorított, fölemelt, hogy hallottuk Orosz János érsek úr tanúságtételét. Sokan papok, akik elvesztették a szenvedések hatására már az életerejüket, szinte a hitüket is, őket is Eszterházy János példája és buzdítása, buzgossága emelte föl, és töltötte reménységgel. Eszterházyt többször is magánzárkára ítélték, mivel a parancs ellenére más cellákban tartózkodott. Ezt olvashatjuk a börtön kartotékjában az egyik lapon. És a börtöntársai elmondták, hogy akkor tartózkodott más cellába, amikor az ott fogva tartott papok titokban misét celebráltak a becsempészett borral, vagy éppen szőlő, vagy mazsolából kisajtolt borral. Lénár Károly atya, akit úgy ismerünk, ugye Luka nényei plébánosként tartóztatták le, és ő maga is 12 éves fogságot viselt, szenvedésekkel teli idejében. Ő is tanúságot tett szabadulása után, hogy a Liputvári börtönkórházba találkozott Eszterházy Jánossal, ahol szintén Eszterházy példája volt a többieknek. Titokban miséztünk, a börtön vaságyán rozsdás kanál volt a kehely, a jobb érzésű őrök csempészték be a bort, és a legbenbízhatóbb civil raptársaink élén Eszterházy gróffal hordták szét az oltári szentséget a többi pogolynak. Ugyanezt a más papok is, Franciszek Miklóskónak egy másik szlovák papján, Masztériák szerzetes is elmondja, hogy a súlyos beteg Eszterházynak adták át megőrzésre az oltári szentséget, és ő, ha az árkában arabok szájából durva szavakat, káromkodást hallott, akkor lehetőség szerint inkább kiment a cellából, és máshol tartózkodott, hogy ne kelljen a szent kenyérrel trágárul beszélő rabok társaságban lennie. És ezért elmondja, hogy Lénár Károly atya, hogy olyan volt köztünk, mint egy járó tabernákoló, Eszterházy János, aki az irat, az oltári szentséget porta viselte magánt. Ez a csodálatos tanúságtétel megint egy krisztusi példa, hiszen köztünk járó Krisztus az oltári szentségben van jelen mennybe menetel, ahóta eltelt időszakban, és ránk bízza az életét, ránk bízza azt, hogy továbbadjuk őt másoknak. Ezzel a járó szentségtartóként éri őt talán az egyik legnagyobb csapás a börtönben, amikor 1955-ben egy általános amnestia hirdetésekor őt már a szabadság kapujából a börtönkapuból fordítják vissza, és jelentik ki, hogy őre nem vonatkozik az amnestia, pontosabban az életfogytiglani börtönt 25 éves börtönbüntetésre változtatták. János azonban az esetet olyan lelki békével tudta elmondani húgának, Máriának, hogy Mária azt írja naplójába, hogy eddig csak szerettem, de most már tisztelnem is kell hatalmas lelki erejéért. És hát így jutunk el az utolsó állomásig, a Mirovi börtönig, ahol 1947. március 8-án fejezi be az életét, és méghozzá úgy, hogy az ott jelenlévő éppen akkor oda vezényelt Vaszil Hopko görög katolikus püspök éppen mellette van, és az ő karjában elvéve a szentségeket és a szent útra valót. Valóban teljes Eszterházy János kérése, és e világból az Úr Jézus Krisztus magához véve távozik el, és lép át az örök életbe.
Nehéz akármit is hozzátenni ezekhez a szavakhoz és ehhez a tanúságtételhez, viszont műsorunk most véget ért. Köszönöm a hallgatóknak, hogy velünk voltak, és köszönöm mindenkinek, aki valamilyen módon közreműködött ennek az adásnak az elkészítésében, és különösen neked is, Imre.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
A hallgatóknak azt tudom ígérni, hogy a további adásokban még meg fogjuk szólaltatni valamilyen formában az Eszterházyval való találkozást áttélt tanukat, akiknek majd a szavai bizonyítják, hogy hogy is élte meg Eszterházy János a börtönéveket. Most pedig búcsúzom önöktől, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenek ilyen.
Mária Rádió.
Hírpercek.